kívánok, akkor folytatjuk az emberi jogot a zsidó jogban. És a mai tételek, amiről beszélni fogunk, az a 18-as és érinti a 19-es cikket is. A 18-as úgy szól az eredeti angol nyelvű verzióban: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. A magyar fordítás úgy szól, hogy minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában fogadja a vallás és a meggyőződés megváltoztatására szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát. Hát ez tényleg minden, amit csak lehet beleírni, akár háromszor is be van írva, csak más szóval. A 19. érinti ezt, ugye mert ez elsősorban vallásról szól, akkor a 19. arról szól, hogy everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, ami magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és a határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjesztessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon. Hát ez tényleg a teljes szabad, ilyen szabad szólás, szabad vallásgyakorlás, a teljes szabadság ezen a téren. Ugyan arról beszélünk, hogy az emberi jogok, hogy megfelel, vagy nem felel meg a zsidó jognak, a Bibliának, akkor természetesen az első kérdés az, hogy elképzelhető egyáltalán egy valási rendszerben legyen szabadság a hitben. Ez az ellenmondásos, ugye? Ha van egy valási rendszer valójában nem ad lehetőséget, hogy ha az embernek kedve van, akkor higgyen, hanem a hit, ez valahogy ez egy adott dolog, ez ennyiképpen tényszerűen kezelik. Érdekes dolog, hogy egyik tudós arra hívja fel a figyelmet, hogy ha megnézzünk a Bibliát, és a Talmud szerint 613 parancsolat van a Bibliában. 613 nem jelenti, hogy csak annyi van, hanem egybegyűjtve, akkor összesen 603, de valami részlet sokkal több van. Mégis a döntő többsége, vagy szinte mindegyike, az olyan, hogy tevőleges parancsolat, vagy tiltó parancsolat, ami arról szól, hogy ne tegy. Erről szól a Bibliának, hát majdnem minden felszólítása. Kérdés, hogy egyáltalán találunk-e a Bibliában olyan előírást, hogy egy ilyen felszólításban kell hinni Istenben. Így egy az egyben nincs ilyen az egész Bibliában. Rengeteg parancsolat van, de úgy, hogy hinni kell Istenbe, így egy az egyben nincs sehol leírva. Közvetlenül nem, de Mózes 5. könyvében 5 per 13-ban van olyan előírás, ahol a Biblia arra szólítja fel a zsidókat, hogy szeretni kell az Istent, félni kell az Istent. Így ez valahogy tartalmazza azt, hogy hinni kell Istenben, mert lényegében az, ahogy szeretni kell őt, félni kell őt, akkor azt jelenti, hogy ő létezik, és szeretni is félni. Nyugtjuk szlárajában mondom, hogy általában úgy szoktak magyarázni, hogy például a félni Isten, hogy félni kell, mert ő félelmetes Isten, képes büntetni. De valójában ez nem a valódi, az igazi jelentése ennek a félelemnek, mert ha igen, akkor ez nagyon ilyen, lehet mondani, nagyon primitív szinten. Azt jelenti, hogy én nem tartom őt fontosnak, vagy amit ő mond, csak mivel ő erősebb nálam, ezért féltem őt, vagy félek tőle. Nem erről van szó. A félelem az úgy van elmagyarázva, hogy valódi szinte a félelemnek az, hogy egy ilyen félő tisztelet. Ezt például úgy is lehet elképzelni, mondjuk, hogy valaki bemegy egy Nobel-díjas tudóshoz, akkor csak bejön a szobába, meg ilyen féltől, 70 éves bácsi, már ereje nincs semmire, de valahogy az ember nem tud szóhoz jutni, ez egy félő tisztelet. Nem az, mert azt jelenti, hogy ez olyan mély tisztelet, hogy úgy érzem magamat előtte semminek, hogy nem tudok szóhoz jutni. Ez már egy félelem, azt jelenti, hogy tisztelem az ő tudását, és ez így hat rám. Ennek már van igazi értelme. De erre az van írva, hogy az ember nem képes, még olyan szinten van egyelőre, hogy még nem látja át a parancsolatoknak a mély jelentőségét, és csak fél a büntetéstől, no, akkor, mert legalább az eredmény jó. Igaz, ez nem egy valódi spirituális szint, de legalább tesz, amit tenni kell, és nem tesz, amit nem kell tenni. Mindenképpen visszatérve, azáltal, hogy a Biblia előírja, hogy félni kell Istent, vagy szeretni kell Istent, akkor ebben lényegében utalásban arra, hogy Isten létezik, és félni kell tőle. Valahogy el kell fogadni, hogy ő létezik, mert ha nem, akkor nem tudom őt félni, vagy szeretni. Érdekes dolog, hogy például a Héberben, amit a leginkább szoktak használni a hitre, az az a szó, mint emuna. Emuna. És ezt úgy szokta fordítani, Istenben való hit. A Bibliában találunk ezzel az igével, mint emuna. Egyik helyen olvasom, amikor Ábrahámnak megígéri Isten, hogy lesz gyereke, és sok-sok leszármazatja, annyian lesznek, mint az ég csillagjai, az van írva, vehemin, ugyanaz az ígér, csak egy kicsit vehemin, van sem, az Ábrahám hit Istenbe, és Isten ezt nagyon értékelte. Vagy egy másik helyen, ez 1 Mózes 15:6, a másik helyen 2 Mózes 14:31, ott írva van, miután a zsidó nép szabadultak Egyiptomból, és ott állnak a tengernél, és látnak a csodak, hogy a víz ketté válik, a zsidók átmennek, az egyiptomiak ott maradtak, mert az van írva, vajjá a minúba sem, kumó se azda. És akkor megint ugyanaz az utalás, hogy hittek Istenben is, Mózesben. De valójában itt, ez a két eset, ez nem egy valódi hit, mint úgy az ember hisz Istenbe, inkább ott bízik benne. Láttam, hogy mire képes, például Isten megígérte Ábrahámnak, hogy lesz gyereke, akkor nem arra mondta, hogy Ábrahám kezdett hinni Istenbe. Hú, az olyan jó Isten van, aki képes nekem ígérni, hogy lesz gyerekem, ezért hiszek benne, nem erről van szó. Hanem Isten ezt elmondta, és annak ellenére, hogy lett volna lehetősége és okkal Ábrahámnak, hogy kételkedjen ebben, hát én már lassan 100 éves vagyok, a feleségem 90, és akkor mégis bízott Ábrahám. Szinte a hit az inkább abban az ember, hogy bízott. Ugyanígy a zsidókat állnak a tenger, és látnak az Isten őket megmentette, vagy nem, ezért kezdtek még erősebben bízni és hagyatkozni rá. Ez egy így az értelem az emunának, mi tényleg hinni Istenben, nem fordul elő ide a Bibliában. Érdekes, hogy van egy másik kifejezés a Bibliában, az 5 Mózes 4:35, hogy Mózes azt mondja a zsidóknak, hogy ez a sok csoda után atta har eita ladát. Meg lett mutatva nektek ládát tudni. és elismerned van Isten. Ez egy teljesen másik fajta dolog, azt jelenti, hogy miután az ember látna csodát, az olyan, mint a látta volna Istent. Ugye kétféleképpen fog az ember elfogadni valaminek a létezését. Vagy úgy, hogy az ember logikában rájött arra, hogy az létezik, nem ismeri, nem látta azt az embert. Amikor látja, hogy van egy nagy épület, gyönyörű szépen meg van építve, akkor tudja, hogy volt egy tervezője ennek az épületnek. És volt egy kivitelező ennek az épületnek. Azt jelenti, ez logikával az ember rájött, és nem kételkedik benne, ez teljesen biztos, annélkül látta. A másik dolog fordítva. A logikával az ember nem tud rájönni, hogy ilyen dolog, ilyen ember, ilyen fajta dolog létezik. De, ha az ember látja, akkor az ugye vizuálisan látni valamit, ez a legerősebb bizonyítéka annak, hogy ez létezik. És ha hagyjunk ezt el, azt a fajta dolgot, hogy honnan tudja az ember, hogy jól lát, és ez nem csak egy ilyen, tehát ez egy ilyen, amikor az embernek sok ideje van, ilyen, akkor ezzel fogok, honnan tudom, hogy amit láttam, azt láttam. Jó, és honnan tudom, hogy létezek, na, talán ez csak egy jó, hagyjuk ezt a fajta mély filozófia, mondom, mert ami így nincs. Mindenképpen az ember lát valamit, az ember lát egy 100 emeletes épület. És ő, mint építész, kizártnak tartja, hogy ilyen gyenge földön, mint ilyen építőeszköz anyaggal, vagy ilyet lehet. Azt jelenti, megvan győződve, ez nem lehet, de látja, hogy van. Akkor ő nem kételkedik benne, hogy van-e, vagy nincs, mert látja. Azt mondjuk, a zsidók látták ezt a sok csodát, erre azt mondja Mózes neki, akkor most itt tudtak, hogy létezik Isten. Azért ez olyan fajta meggyőződés, ami nem is egy hit, hanem szintén, én láttam, ha láttam, akkor tudom, hogy ez létezik, sokkal erősebb. Ugye erre azt szokták mondani, hogy az emberek azt szokták mondani, a legerősebb dolog az ész. Ha az észre nem vagyunk képes elfogni, akkor a dolog nem létezik. Ez nem igaz, mert vizuálisan sokkal erősebben is jobban vagyunk meggyőződve, hogy a dolog létezik, még akkor is, ha az ész azt tagadja. És itt pedig a csodákra azt használja a Biblia, azt a kifejezést, hogy te láttad a csodákat, és ezáltal tudod, hogy létezik Isten. Azt jelenti, ez egy olyan fajta tudás, amit az ember megmondani az Isten cselekedeteiből, amikor azokat látja, akkor látja, hogy van Isten. Ha megnézünk Maimonides könyvében, ugye Maimonides 800 évvel ezelőtt élt, Maimonides Mózes, ugye az apja Maimoni volt, és ez latinosan kapta a nevet Maimonidesnek. Nem is az ő neve valójában, ez az apja neve. Ez olyan, mint az apja nevéből csináltak neki egy ilyen vezeték nevet. Körülbelül így kell ezt elképzelni. Most Maimonides orvos volt, filozófus volt, de hát jogász is volt elsősorban, a zsidó jogban. Őnek is sikerült az, ami senkinek nem sikerült, se előtte, se később, hogy egy ember egyedül összefoglalta 14 kötetben az egész zsidó jogot. Minden témában. És ez mondjuk se előtte, se után, még a mai napig nem sikerült senkinek ezt utánozni. Részfeldolgozások van, de úgy, hogy minden témában, az elejétől a végig is be is fejezni, ő volt az egyetlen. Most mielőtt megírt ezt a nagy könyvét, a jogi könyvét, akkor előtte írt egy kisebb könyvet, a 613 parancsolatot összeírta. Először írt egy 14 fejezetből álló alapelvek, ugye mert az a nagy kérdés, hogy hol számítanak a részletek önálló parancsolatnak, és hol számítanak a részletek, csak részlet egy nagyobb parancsolatnak. A legegyszerűbb példa az, hogy ha azt mondom, hogy ezt az ünnepet kell ünnepelni, azt az ünnepet kell ünnepelni, és azt az ünnepet is, akár három parancsolat van. De ha nagyon akarunk, azt lehet mondani, van itt egy parancsolat. Az ünnepeket kell ünnepelni. Részlet ennek, ez az ünnep, és az az ünnep. Szombat, új év, Pesach, húsvét, stb. Szinte akkor lehet ezt úgy venni, hogy külön-külön parancsolat, a szombat az önálló ünneplés, és az új év az önálló ünneplés. Ebből írt 14 fejezet, hogy milyen logika van. Aztán felsorolja az összes tevőleges parancsolat, és aztán az összes tiltó parancsolat. Egyébként a 613 az úgy oszlik, 248 tevőleges parancsolat, és 365 tiltó parancsolat. Zárójelben mondom, hogy ennek a nagyobb része olyan, ami ma technikailag nem lehet tartani. Miért? Mert nincs se király, se szentély, és ennek következtetében nincs áldozás, illetve ez a 613 ez már minden lehetséges helyzetet számít bele, ami azt mondja, férfi, nő, elvált, házas, árva, apa, és ez lehetetlen, az egy ember minden legyen. Szóval mindenképpen összeírja az összes. Az első tevőleges parancsolat, ami van ebben a könyvben, az a parancsolat, ami meg lettünk parancsolva, hinni Istenben. Mondja Maimon ide. Mi az alapja ennek? Hol van írva a Bibliában, hinni kell Istenben? Azt mondja Maimon ide, ez nagyon egyszerű. Az van írva, ugye a 10 parancsolat hogy kezdődik? Én vagyok az örökvaló Istenetek, ne legyen nektek idegen Isten. Nagyon sokan azt hittem, hogy hogy a keresztény fordításokban. Én vagyok az örökvaló Istenetek, ez egy ilyen bevezető mondat, jó napot kívánok. És aztán az első parancsolat az, hogy ne legyen idegen Istenet. A zsidó hagyomány nem úgy tartja, hanem úgy tartja, hogy én vagyok az örökvaló Istenetek, az az első parancsolat. Ezzel megparancsolja Isten. A zsidóknak el kell fogadni engem, mint az egy Istenek. A következő, a második, ne legyenek idegen Istenek, ez ennek a tiltó parancsolata. Szerintem van egy tevőleges parancsolat, az Isten hitnek, és egy tiltó parancsolat is. A tevőleges az a pozitív, hogy hinni kell ebben, az Istenben, és a másikban nem lehet hinni idegen Istenben. Emlékszem, utolsó évében nagyon jó, nagyon nagy barátságban voltunk, voltam a Hegedűs Géza bácsival. Hegedűs Géza nagy író volt, aki nem hallott róla, több mint 100 könyvet írt. És akkor mondtam neked, Géza bácsi, hát annyi mindenről írta, már írja már egy könyvet a zsidóságról. És akkor rávettem magadat, írt egy élettörténete Mózesnak. És a Biblia alapján, és ahogy ő látja. Amikor a 10 parancsolat az jött, és épp akkor adtunk mi ki a zsidó Bibliát, és vittem neki egy példát, és akkor ez alapján írta össze az egészet. A 10 parancsolat az jött, akkor idézte, ahogy a zsidó fordításban van. Erre a kiadó szólt neki, hogy Géza bácsi, igen ám, de a keresztény fordítás nem úgy számolja a 10-et, kicsit másképpen számolja őket. Azt mondta, de én zsidó vagyok. De én zsidó vagyok, ezért én nem fogom másképpen számolni. Mert azt mondták neki, ha legalább egy lábjegyzetben legyen megjelölve egy másik szám, és azt mondja, lehet, de a lábjegyzetnek alá kellett legyen írva a kiadó. Szerintem nem az én lábjegyzetem. Szerintem én, mint zsidó, én egy verziót is. A kiadónak joga van hazatenni, az nem egy másik, másképp is lehet számolni őket. Mindenképpen természetesen nem Maimonides találta ezt ki, hanem ez már a talmudi irodalomban található, hogy én vagyok az örökvaló Istenet, ez a felszólítása annak, hogy hinni kell Istennek. Azt mondja, igaz, hogy így nincs írva, hogy hinni kell Istennek, de mégis az Isten azt mondja a zsidóknak, én vagyok az örök, azt mondja, ezt kell elfogadni, ez az alapja mindennek. Most, hogy látni ebben a könyvben, Maimonidesnek a szövege, ez az, ami középen van, ez az a szöveg, amit ő írt. Körülete már kommentár van. A Talmud pontosan úgy néz ki, hogy középen van a Talmudnak a szöveg, és körülete kommentár. Itt az első és a leghíresebb kommentátorja Maimonidesnek ennek a könyvének, az Nachmanides. Nachmanides nem sokkal később élt, mint Maimonides, és ő ezt a könyvet jegyzetelte és foglalkozott vele. És ő arról beszél, hogy tényleg ez az első parancsolat, vagy nem. Maimonides előtt volt egy nagyon híres könyv, egy jogi könyv, aminek az volt a neve Halachot Gedolot, Hagga, Halachot Gedolot, a kezdőbetűi, és mindig szoktak ezt idézni, mint Bahag. Mert Bö az a szerzője, Baal. Azt idézi, hogy a Baal, hogy a Bahag nem írja le ezt a parancsolatot, mint egy a Istenbe való hittel nem írja le, mint egy parancsolat. És Maimonides pedig igen. És a kérdés, hogy mi a logikája a dolognak. És erre nagyon szép midrást idéz. A midrás az ugyanabban a korban való, mint a Talmud, csak a Talmud az ilyen önálló könyv, és a midrás a Biblia sorrendjében van írva. És a midrás ezt a két verset, szerint a tíz parancsot, első két verset, én vagyok az örökvaló Isten, ne fogad el mást Isten, azt mondja, hogy kell ezt érteni. Azt úgy kell érteni, hogy egy király egyszer bejött a városba. Bejött, azt mondja, elfoglalta. Szép szóval kifejezve, bejött a városba. És erre azt mondtak neki a tanácsadói, a királynak ki kell adni a rendeleteket a városnak. Most elfoglaltak, hogy itt kellett felállítani egy jogrendet. Erre azt mondta a király, hogy nem. Először kell, hogy kapja a jelzést az emberektől, hogy elfogadnak engem, mint uralkodónak. Ha kaptam azt a jelzést, akkor utána lehet parancsolni. Mert ha nem fogad ismernek el engem, mint uralkodónak, akkor nem tudok parancsolni. Erre azt mondja, mivel ez így az örökkévalóval. Mielőtt az örökkévaló azt mondja, ne legyenek más istenetek, akkor először kell, hogy legyen az, hogy ki itt az Isten? Ki az, aki uralkodik az ember fölött? Én vagyok az örökkévaló Istenet, és a nép ezt elfogadja. Igen, akkor a következő már lehet parancsolni. Ami azt jelenti, akkor ez inkább Maimonides ellen szól, hogy én vagyok az örökkévaló Istennek, ez a bemutatkozás. És ha ezt elfogadod, akkor tudok neked kezdeni parancsolni. Ugye? Ha nem, mert a Maimonides szerint én vagyok az örökkévaló Istennek, az már az első parancsolat. Akkor a kérdés, hogy Maimonides, mikor arra azt mondja, hogy mégis az első parancsolat az Istenbe való hit, akkor ezt hogy kell értelmezni? Hát mi, ki parancsolja meg az embernek, hogy higgyen Istenben? Ha még most kell parancsolni, hogy van Isten, akkor ki parancsolja meg? És erre több válasz van. Erre van egy ilyen egyszerű válasz, ami azt mondja, hogy lényegében minden ember szívében be van építve egy hit a teremtőben. Lehet, az ember nem szedi szét, és nem mélyül be, és nem tudja pontosan, de mindenképpen benne van, ez egy ilyen természetes dolog, az ember elhisz a teremtőben. Csak azt mondja, hogy az embernek figyel, ugye van valahol, te elfogadod egy alaphitet, akkor az Isten azt mondja, hogy hinni kell, ami azt jelenti, hogy ezt el kell mélyíteni, foglalkozni kell vele. Valójában nagyon érdekes dolog van, ahogy mondtam, ez a könyv, a mitzvák könyve, a parancsolatok könyve, ez egy kis könyvecske lényegében, amit bevezetésnek szól a nagy jogi könyvének. A nagy jogi könyve elején szintén ezzel kezdi, az Istenbe való hittel. Mi az érdekes itt? Az érdekes az, hogy ott egy szó másképpen hangzik, és akkor más értelmet kap a dolog. Az úgy szól az első paragrafusban, hogy mindennek az alapja ismerni, hogy van Isten. Ismerni. Itt pedig hinni van. Mi az óriási különbség? A hit ez olyan dolog, amit az ember nem ért, ez nem észre fogja fel, hanem ez egy ilyen hiszben. Ismerni és tudni, azt jelenti észre feldolgozva. Most ott Maimonides tényleg folytatja is egyik későbbi dologban, hogy azzal foglalkozik, hogy képes az ember eljutni az Istenbe való szeretethez. Hát, a szeretet az olyan dolog, ez az érzés. Vagy alakul bennem, vagy nem.
Nem lehet mondani, hogy szeret, tessék szeretni, tessék félni. Szeretek, szeretek, a félek, félek, a nem akar, nem lehet. Adni, vinni, hozni, cselekedni, azt lehet, még akkor is az ember nincs meggyőződve a dolog meg mellett. De szeretni, vagy félni, ez hogy lehet? Azt mondja Maimonides, hogy a parancsa nem arról szól, hogy szeress és félni, hanem az ember foglalkozik vele. Például azt mondja, az ember elmélyül a teremtés különlegességében, hogy micsoda különleges ez a teremtés, akkor rögtön rá fog jönni, hogy nem egy véletlen, van egy teremtő, aki a dolgok mögött van, és akkor milyen különleges az a teremtő, honnan tudja, milyen különleges, mert látja, milyen különleges az a teremtés. És ezáltal alakít magában egy érzés az Isten felé. Lényegében ezt jelenti mind az, amit azt mondjuk, hogy tudni kell, hogy van Isten, azt jelenti, hogy foglalkozni kell a témával. Nincs olyan dolog, amit az ember tudhat, anélkül foglalkozik vele. Hú, én nem hiszek Istenben. Miért hinni? Jogot ismert? Nem tanult. Pszichológiát ismert? Nem tanult. Akkor honnan, ugyanis ezt nem tanult, azt nem tanult, az ember ezt sem tanult, az ezt sem ismert. Az ember foglalkozik vele, elmélyül benne. Teremtés, létezés, véges dolgok vannak, és a véges dolgoknak a kellett legyen kezdete, mi volt az a kezdet, előtt akkor volt egy végtelen erő. Foglalkozik a témával. Ez nagyon értető, csak egy kicsit. Érdekes, hogy a két könyvben más a megfogalmazás. Egy érdekes dolog a kettő között az, hogy Maimonides az összes könyvet, amit ő írt, azt nem héberül írta. Héber betűkkel, de nem héber nyelven, hanem arab, úgynevezett judeo-arab nyelven. Ami azt jelenti, az a fajta arab nyelvet használta, amit a zsidók akkor is ott használtak, és ez héber betűkkel szoktak írni. Ugyanúgy, mint a jidis, ami egy, azt nem lehet németnek nevezni, hanem ez az a fajta német kevert kiegészítve, amit a zsidók használnak, szintén héber betűkkel van írva. Szóval a mitzvák könyvet azt írta arabul. A jogi könyvet, az egy könyvet, amit írt héber, mert azt mondta, hogy a jogot az nagyon pontosan és precízen meg kell fogalmazni, ehhez kell használni a héber nyelvet. És erre utána néztek, sőt Izraelben megjelent egy jemeni rabinak a fordítása, újra fordította le az arab alapján, az eredeti alapján a mitzvá könyvét, és erre azt mondja, Maimonides nem használja azt a szót, hogy hinni. Azt a szót használja arabul, mint átakad, ami meggyőződést jelent. Meggyőződést, ez inkább tudni, ismerni kell, mint hinni. És itt lényegében akkor megvan oldva az ellenmondás, hogy mind a két helyen nem arról beszél, hogy hinni az olyan dolog, ami ész fölött van, hanem ismerni, tudni, foglalkozni a témával. Így sokkal inkább érthető, ez lesz az első parancsolat. Az ember hisz Istenben, az egy ilyen alapdolog. Erre azt mondjuk, az Isten azt akarja, nem maradja egy ilyen elvont hit, az Isten azt akarja, hogy foglalkozzon ezzel. Ez így érthető. No, de én mégis egy kicsit kételkedtem a dologban, hogy mégis ez egy régi fordító, aki nagyon jól ismerte, és akkor miért fordította ő úgy le, hogy hinni? És erre találtam tanítványom segítségével a nagy szótárral megnéztünk, és ami kiderül, aki nem tudja, az arab egy szónak sok-sok jelentése lehet. Szóval nagyon, ebből a szempontból nagyon gazdag a nyelv. Egyszer van rengeteg kifejezés árnyalatokra, ugye itt egy szónak több jelentése lehet. Itt az apakat szónak az egyik az belief, sőt a szótár az elsőnek írja a belief, és aztán írja conviction, persuasion, faith, doctrine, dogma, opinion, view, judgment, idea. Ez mind az apakat szó. Ami azt jelenti, hogy valahogy mind a kettőt jelent. Amit lehet hinni, az hinni, amit érteni kell, az érteni, ez mindig értelemszerűen kell ezt a szót értelmezni. Tényleg az van írva, hogy Isten létezésének bizonyos szinten azt észre is fel lehet fogni, ha az ember megvan győződve 10 emeletes háznál, hogy volt tervező és kivitelező, akár egy egész világ teremtésnél még inkább lesz neki egy ilyen meggyőződés, hogy valaki ezt megtette. Igen, ám, de az Istennek a pontos létezése, miben létez, azt már nem lehet érteni valójában. Az meg tudunk érteni, hogy az Isten nem egy véges, teremtett dolog, mert ha véges lenne, akkor nem tudna megteremteni ezt a hihetetlen nagy világ. Akkor ez végtelen. De milyen egy végtelen lény, azt mondjuk, nem tudunk igazán megérteni. Azt jelenti, hogy az alapot mindenképpen észre is fel lehet fogni, de fölötte az már hit. Szerinti, akkor ebben az első parancsolatban van tudás is, és hit is. Most a második parancsolat. A második parancsolat, hogy ne legyen más Isten előttem. És erre azt mondja, mindes előttem. Ahol én vagyok, ott nem lehet más Isten. Ha találsz olyan helyet, ahol én nem vagyok, akkor minden további nélkül. Mintha feltételesen mondta volna az Isten. Mivel az Isten mindenhol jelen van, akkor szerinti ki van zárva az a lehetőség, hogy más Isten legyen. De mindenképpen ezek után egyértelmű, hogy a zsidó jog nem ad szabadságot abban hinni vagy nem hinni Istenben. Most az, ami írva van, hogy ne legyen más Istened, ez a bálvány imádás pillanata. Ugye nem szabad más Istent, bármit kijelölni Istennek, elfogadni az Istennek, és azt imádni, lehajolni előtte, áldozni neki, vagy hasonló. Ez ugye egy vallási rendszerben a bálvány imádás, ez olyan, mint bármelyik államnak, bármilyen más jogrendszerben az árulás. Ugye ez lényegében az egész rendszer alapjának ellentmondó. És ezért bizonyos feltételek mellett halálbüntetés is jár a bálványimádásnak. De erre az van írva, hogy a bálványimádásnak csak olyan bálványimádást lehet megbüntetni, aminek cselekedete van. Azt jelenti, hogy az ember kifejezte ezt a... Az, hogy az ember a szívében elfogad, vagy elismer egy tárgyat, egy embert, egy dolgot Istennek, ez csak egy tilalom, de az nem büntethető meg. Ez egyébként egy alapelv a Bibliában és a zsidó jogban, hogy büntetni csak cselekedeteket lehet. Ugye, mivel a büntetés is egy cselekedet, ez egy fizikai fájdalom lesz, ez csak egy fizikai cselekedetet lehetne büntetni. De ha az ember a szívében, gondolatában valahogy gondol ilyesmire, az csak tilos. Csak egy dolgot kell tudni a zsidó jogról, hogy ugye általában minden más jogrendszerben olyasmit, amit nem lehet megbüntetni, ez azt jelenti, hogy mintha nem lenne tilos. Nem illik, nem szép. De mintha azt mondanák, nem valójában tilos. A zsidó jogban a büntetés, lehet valamit megbüntetni, vagy nem, az nem ettől függ az, hogy a dolog valójában tilos vagy nem. Például az, hogy csak cselekedeteket lehet megbüntetni, az, hogy mi húsvér emberek vagyunk, élünk egy fizikai világban, a fizikai világban az számít igazán egy létező, megtörtént dolog, ha ez jutott kifejezésre fizikailag. És ezért nem lehet megbüntetni. Ez nem jelenti azt, hogy nem tilos. Sőt, valójában, ha valaki utána néz a büntetőjogot alaposan, ki fog derülni, hogy valójában alig lehet büntetni a zsidó jog szerint. Miért? Mert büntetni az csak a szándékos vétkes lehet büntetni. Mit jelent szándékos? Általában ismerünk azt a mondást, hogy a törvény nem ismert, nem mentés. De a zsidó jogban ez mentés. Miért? Mert nem ismertem a törvényt, akkor nem volt szándékos a vétkem. Szándékos nem csak azt jelenti, hogy szándékosan tettem, amit tettem, szándékosan szektem meg a törvényt. Tehát nem tudtam, hogy van törvény, akkor nem szektem meg a törvényt szándékosan. Akkor hogy lehet megbüntetni valakit? Csak akkor tudom biztosan, hogy tudta, hogy tilos. Honnan lehet tudni biztosan? Hát a tudós ember. Tudós ember is képes elfelejteni. Hát szóltunk neki. Azt jelenti, hogy figyelmeztetés után az ember cselekszik, akkor biztos, hogy tudta, mert most szóltunk neki. De talán elfelejtette, akkor rögtön figyelmeztetés után kell, hogy cselekedjen, ahogy tudunk biztosan, hogy ez egy szándékos vétek. És természetesen egy figyelmeztető nem elég, mert két tanú kellett legyen. Szóval két tanú jelenlétében figyelmeztették, és rögtön cselekszik. Ki lesz az az ember, aki így fog tenni? Inkább vár 5 percet. Várja, hogy nem. Menjen el innen a két tanú, és aztán teszi, amit tesz. Szóval majdnem egy lehetetlen helyzet. Akkor mi a jelentőség annak, hogy írva van a Bibliában büntetések, amikor nem igazán lehet keresztül vinni? A büntetések, azt lehet mondani, felhívja a figyelmünket, hogy milyen szigorú, milyen komoly ez a tilalom. De a technikai dolog miatt nem lehet büntetni, ez nem jelenti ez a dolog kevésbé súlyos, hanem bizonyos dolgoknak nem felel meg, de a vétek, a súlya a dolognak ugyanolyan. Lényegében a zsidó jog arra teszi a hangsúlyt, hogy az ember mindent tegyen vagy ne tegyen meggyőződése alapján. Azt mondja, nem az, hogy fél a törvény, több fél a büntetés, tőle, ahogy mondtam előbb, a fél, és csak amiatt nem tesz valamit, azt jelenti, hogy én azt gondolja, hogy fölösleges. Csak félek a büntetéstől. A zsidó jog úgy van felépítve, az egész zsidó vallás, hogy meggyőződés alapján. A tilalom csak jelzi nekem, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Mindenképpen az, hogy gondolatban elfogadtam valamit Istennek, ez nem büntethető meg, de tilos. Azt jelenti, hogy ez egy olyan szabadság, amit a Biblia teljesen elvett, ezen a téren szabadság nem lehet. Még az is van Mózes 5. könyvében, hogy egy proféta, vagy egy proféta, vagy bárki, egy proféta, aki azt mondja, Isten azt mondta, hogy bálványt kell imádni, akkor halálbüntetés jár neki. Nem az a kérdés, hogy Isten tényleg mondta, vagy nem, azt mondja, nem kérdés. Lehet, hogy ő elismert proféta, de ez egy olyan dolog, ami nem létezik. Sőt, az is van írva, de valaki próbál buzdítani az embereket arra a bálványimadásra, akkor erre szinten halálbüntetés jár, még annélkül, hogy tényleg sikerült rávenni az embereket. Hogy csak próbált őket rábeszélni. És itt van egy olyan dolog, ami sehol más nincs a büntető jogban. Úgy, először az, hogy nem kell, hogy legyen figyelmeztetés. Azt jelenti, ha két tanú van, aki tanúskodik, hogy ő próbál valakit rábeszélni, akár egy embert a bálványimádásra, akkor már is jár neki a büntetés. Sőt, még az is lehet úgy csinálni, hogy provokálni őt. Mondjuk, hogy ő oda jött hazam, és azt mondta, kényel, ez Isten, ez egy komoly Isten, de nincs senki mellettem, aki tanúskodik ezen. Erre mit lehet csinálni? Akkor azt tudok szólni kettőnek, álljatok oda az ajtó mögött, és azt mondom neki, uram, miről beszéltem múltban? Azt jelenti, hogy provokálni, mondjan el ezt újra. Nem, én nem beszélem őt rá, hogy mondjan ezt el, hanem csak provokálom, hogy mondjan el ezt újra. És ahol a fezben újra mondja, és az a két tanú hallja az ajtó mögött, akkor már lehet. Ahogy mondtam előbb, mert az egész rendszert aláássa azzal, és ez egy olyan dolog, amit a legszigorúbb árulás, ami csak lehet, és ezt erre jár haladni. Ami azt jelenti, ez már az olyan dolog, ami lehetséges. Ő azt hiszi, hogy senki nem hall, senki nem lát. Ez egy olyan dolog, ami már lehetséges. Minden más vétel kapcsán lényegében ki van zárva a bűnözés, itt nem. Itt nem. Ez a, hogy azt mondja, hogy ő már tesz valamit, ő próbál valakit rábeszélni. De a meggyőződés, ott mondtam előbb, ez a 10 parancsolat első mondásából származik. Érdekes dolog, hogy Ézsaiás proféta az 45:9-10, egy ilyen teljesen kizárt dolognak számít, azt mondja, miért vitatkozol te Istenet? Hát olyan, mint azt mondanál, hogy ki teremtette ezt. Azt jelenti ugyanúgy, mint egy kizárt dolog. Egy gondolkodó ember nem fogja mondani, hogy valami magától jött létre, akkor ugyanúgy a további részletekben bíz rá az Istenre, hogy ő tudja, hogy kell vezetni a világot. De mindenképpen az, hogy Isten létezik, hogy a teremtésnek van teremtője, az egy ilyen tényként, azt mondja, az ember, aki gondolkodik, aki tudja, magától nem lesz semmi. Ugye, és még akkor is, ha azt mondjuk, hogy mit tudom én, talán a ősrobbanás, ugye Mózes első könyve elején akkor 6 napos teremtésben leírva. De erre mondhatja az ember, nem, én inkább az ősrobbanásban hiszek el, ami elkezdődött a folyamat. Tehát mindig az a kérdés is, ki okozta az ősrobbanást? Azért lehet mondani, hogy az ősrobbanástól kezdve a mindent tudok is. Előtte, hát azt a kis részt nem tudod, az a lényeg. Akkor mindenképpen kellett legyen valaki, aki létrehozta azt az állapotot, hogy lehetett egy ősrobbanás. Az ősrobbanás. És abban én erre azt szoktam mondani, abban a percben az ősrobbanás előtti rész, egy már egy ilyen felső lény az, aki okozta, akkor már lehet merövidíteni az utat. Ő képes volt megszervezni az ősrobbanást, és az képes volt megszervezni a teremtést is. Szerintem ez egyik se kevésbé logikus, mint a másik. Szóval mindenképpen ez az érvelés, ez mind, amiben annyit azt mondja, hogy tudni kell. Szóval foglalkozni kell a gondolattal. Érdekes dolog, hogy mégis van a Bibliában egy helyen, ahol van egy ilyen büntetés, egy ilyen gondolatra. Ez Mózes 3. könyve végén 26:15. Ott van egy olyan, hogy ha én azt fogom látni, hogy egy ilyen undor nálatok a parancsolataimtól, akkor nagyon mérges lesznek, és meg fogom büntetni titeket. Azt jelenti, hogy jó, lehet azt mondani, hogy ezt a fajta undor és távoltartás az ember kimutatja a cselekedeteiben is. Ugye? Ha az ember valamit nem szeret, akkor ezt nagyon hamar fogunk látni ezt az ő hazállásban, hogy fog cselekedni. De mégis a Biblia úgy fejezi ki, hogy a hazállás miatt. Az, hogy van bennetek egy ilyen érzés, ha azt látom, hogy lesz bennetek egy ilyen érzés, egy távoltartás, az új, mit kezdek a parancsot, akkor meg fogom büntetni. De egyik helyen, másik helyen 5 Mózes 29:19-20 azt mondja a Biblia, hogy hú, az örök van, nagyon fog haragudni és büntetni. Miért? Mert ez az ember azt mondta szívében, hogy vágyaim szerint fog cselekedni, és nem érdekel más. Itt is cselekedetről van szó, de mégis a Biblia kifejezi, mert azt mondta szívében. Palmot leszögezi, hogy egy jó gondolat, az ember valamit tervezett, készült valamit, jó cselekedetre, és ez nem sikerült, akkor olyan megveszte, mint a megtette volna. Ha nem ő a hibás, ugye ön hibáján kívül nem tudta teljesíteni, akkor olyan megveszte, mint a megtörtént volna. Ha pedig ő készült egy rossz cselekedetre, és ön hibáján kívül nem teljesítette, akkor nem veszem azt cselekedetnek. És ez a Talmud más helyen úgy vezeti le, hogy az Isten kegyelme. Ugye valójában ő a cselekedetekkel foglalkozik. Ugye a Biblia mindig, hogy mondtam előbb is, főleg cselekedetekről van szó a Bibliában. Ez tény. De Isten azt mondja, de láttam, hogy a jó indulat megvoltak, olyan megvettem, mint a megtörtént volna. De csak a jó indulatok. A rossz indulatot nem veszem cselekedőnek. Mondani, hogy ez szép tőle. Azt elősegít. És erre van egy ilyen anekdóta, volt egyszer egy zsidó, aki készült valamit. Valami jó cselekedetre, és nem sikerült. Szóval nem valami volt, valami akadály volt. És nagyon boldog volt. És kérdezi, miért vagy olyan boldog? Miért vagy olyan boldog? Mert az Isten úgy veszi, mint a teljesítettem volna. Most tegyünk meg, ha én tényleg teljesítettem volna, akkor milyen mélyen lett volna az áhítattam, milyen tökéletesen csináltam volna, vagy nem. Hát, vagy igen, vagy nem. De hát, ami jár nekem, amit tettem. Most, ha az Isten olyannak veszi, hogy mint a tettem volna az Isten, hó, akkor tökéletes. Azt jelenti, akkor még most több jár nekem, mint a tettem volna. Maimonides írt egy kommentát a talmudi misnákhoz. És ott szó van arról, hogy mik azok az elvek, amiben hinni kell, mik azok, amit nem. Azt Maimonides összefoglalja a források alapján természetesen. 13 alapelvet, ami a zsidóságnak az alapja. Most mit jelent 13 alapelv? 13 alapelv azt jelenti, hogy ez ennyiben hittételek, amiben hívő zsidónak el kell fogadnia ezeket. Nagyon érdekes dolog, hogy ugye volt a zsidó felvilágosodás, az a bizonyos Mózes Mendelssohn kezdte, és neki az egyik dolog, amely mindig szemben állította a zsidó vallást, szemben a kereszténységgel, azt mondta, a zsidó vallásban nincsenek dogmák. A zsidó vallás az cselekedetekből áll, nincsenek dogmák, azt így kell elfogadni, ezt úgy kell elfogadni, nincsenek dogmák. És ez egy ilyen visszatérő téma volt az ő filozófiájában. Annyira, hogy azt szoktak mondani, a Mendelssohn szerint összesen egy dogma van. Az a dogma, hinni kell, hogy nincsenek dogmák. De valójában ez nem így van. Ha azt mondunk, a dogmák olyan, amit nem lehet megérteni, hanem azt el kell fogadni, és az arra épül az egész vallás, akkor tényleg olyan nincs a zsidó vallásban. A zsidó vallásban mindent szabad megérteni, és érdeklődni, és kérdezni. Ilyen szinten tényleg nincsenek dogmák. De abban a szempontból a dogmákok vannak elvi dolgok, amit el kell fogadni, azok vannak. És akkor csak gyorsan átfutnám rajta, mi az a 13, ami van. Az első, hát amit előbb elhangzottak alapján, ez magától értető. Az első, mi az első hittétel? Hogy Isten létezik. A másik, hogy csak ő létezik, és ő volt, van, és lesz. A harmadik, hogy az Istennek nincs semmiféle testi formája, nem is lehet testi formája, mert ezek mind véges dolgok, a végtelen, az mind a teremtés fölött. A negyedik, az Isten az első és az utolsó, az ötödik az, hogy lehet Istenhez fordulni imával, az ember ne gondolja, hogy túl kicsi vagyok ahhoz, hogy szóljak neki, nem kérni lehet tőle, és remélhetőleg, hogy válaszolni fog. A hatodik, hogy profécia. Az a fogalom, az Isten szól az embernek, az létezik, az Isten nem néma, neki van akarata, és ez tudatja velünk. A hetedik, hogy Mózes el kell fogadni profétának, ugye, mert ő az egész Bibliának az alapja. A nyolcadik az, hogy mind az egész Biblia az Mózestől származik. Kilenc, hogy az Isten nem változtatja meg a törvényt, az nagyon fontos dolog. Ha az Isten nem változik meg, nem lesz más Isten, nem lesz öreg, nem lesz fiatal, akkor ugye az akarata se változik. Mert csak az változik, ami idő alatt van. A tizedik, az Isten figyeli és tudja az ember cselekedetei. Tizenegyes, az Isten jutalmaz és büntet. Tizenkettedik, a Mesiás eljövetele majd, amikor el fog jönni. És a 13. a halottak feltámadása. Ezek 13 elve, ami hit tételek. Most érdekes dolog, lehet-e kitérni a zsidósághoz? Ugye azt mondjuk, hogy nem szabad más Istent imádni, akkor a kérdés, hogy az ember kitér, akkor zsidónak marad, vagy nem. Zsidó jog szerint zsidó az, aki zsidó anyjának a gyereke, anyai gyerek, azt mondja, anyai ágan öröklődik. Erre szoktak mondani, hogy fél zsidó nincs, mert ha az anyja zsidó, akkor teljes zsidó, az apja zsidó, akkor egyáltalán nem zsidó. Úgy szoktak mondani, hogy nem kell félni. Vagy nem lehet félni, nincs fél. Vagy, ha törvényesen betért. Azt jelenti, hogy elköltözi magad a zsidó vallás mellett, rabinátusnál felveszi a zsidó vallás. Ez az, aki zsidónak számít. Azt jelenti, bele lehet születni, és bele lehet térni. De kitérni nem lehet. Az az ember, aki kitér más vallásra, nem csak az a tilos, hanem nem is érvényes. Azt jelenti, hogy holnap meggondolja magát, minden tavalyi nélkülő újra járhat zsinagógában. Mi tegnap is járhatott, csak ő más meggyőződésén volt, ezért nem járt erre felve. De ő járhatott. Erre az egyik bölcs azt mondta, hogy az zsidó, aki kitér, akkor majd élete vége, amikor égi bíróság előtt fog állni, nem csak azon fognak nála számon kérni, hogy miért tért ki. És kész, egy nagy kérdés, mert ez tilos volt. Hanem a kitérés után azt mondjuk mondani, és másnap miért nem járt a zsinagógában? És másnap miért nem tartott el a szó? Tehát én már kitértem. Egy probléma, kitértem. Utána kitérés, hogy nem ment fel, nem változott a vallás. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt mutatja, hogy egyik oldalon azt mondjuk, hogy itt a vallásban ezért bele lehet születni, és teljesen mindegy, az ember hisz, vagy nem hisz. A másik oldalon azt mondjuk, hogy lehet betérni, az azt jelenti, ez a hit kérdése. Ami azt jelenti, a kettő, ez is az is. Bele lehet születni, és fel is lehet venni. Ha az ember már felvette, utána ő maga se tud visszalépni. Ez egy nagyon érdekes, azt jelenti, el szoktam mondani, ez születési hiba. Azt jelenti, hogy az ember bele született, akkor nem tud ettől jogilag nem szűnik meg. És erre nagyon furcsa dolgok is voltak. Például mi van akkor, hogy egy házas pár van, mondjuk a férj kitér. Ő most már nem tartja magát zsidónak, a felesége addig férnél van, ameddig nincs válasz. A válasz és a zsidó vallási válasz jelent. De ő azt mondja, nekem semmi közöm nincs már ehhez. És a zsidó jogban egy fiú és egy lány házasodnak, akkor ők kettőt tudnak elválni. A bíróság nem tudja őket elválasztani, mert a bíróság nem házasodott velük. A bíróság segíti nekik a szertartást megszervezni, hogy érvényes legyen a házasság. De nem a bíróság, a rabbi adja őket össze, ők adnak magukat össze. És elválnak, ugyanígy van. Ők válnak el egymástól. Ha az egyik fél azt mondja, nekem semmi közöm nincs ehhez, akkor nincs senki, aki tudja ezt csinálni helyet, ami nagyon szomorú helyzet. És ezért ilyen esetben olvasunk régi beszámolókban, hogy minden megtette. Jó, tudom, hogy nem hiszem, nem az, de mégis tegy meg a volt feleséget kedvéért. És addig ez úgy szoktam mondani, hogy élő özvegy. Mert nincs férje, de újra házasodni nem tud. Most mi van akkor, ha valakinek a tév nagymamája kitért? És hívők voltak a másik vallásban. És a tév unoka, vagy az ők unoka, ezt azt mondja, hogy szeretnék zsidónak lenni. Minden további nélkül. Csak be kell bizonyítani, hogy tényleg vissza kellett vezessen. Nálam volt valaki, egy lány, aki mindig állította a zsidó. Mondom, akkor bizonyíts be. És erre kiderült, hogy a nagymamának a déd nagymamája. Hány nemzedék? 6 vagy 5? 6 nemzedék. A nagymamának a déd nagymamája kitért. 1800, mit tudom én. És ez bebizonyította, ő visszavezette a papírokat, és egy picit kételkedtem, mert olyan távoli volt, erre két dolgot mondtam. Egy, akkor hozzá a kitérésről is egy papír. De legalább két lábon álljon. Kettő, na, ha hat nemzedéken ezelőtt volt egy kitérés, hogy maradt ezt meg a családban, a hagyományban? Sokkal fontosabb dolgok ennél nem maradnak meg. És én azt mondta, megkérdeztem, és azt mondta, azt én a nagymamámtól hallottam. Megkérdeztem a nagymamámat, azt mondta, igen, mikor én gyerek voltam, akkor a háború, erre azt mondta nekem a mamám, milyen jól a nagymamám kitett, mert akkor most nem megyünk Auschwitzba. Jó, akkor legalább láttam, hogy jutott ez el annyi évvel később, mert a halakozban mesélte valaki a nagymamájára. De mindenképpen akkor zsidónak számít. Ez egyetlen dolog, hogy itt bizonyítani kell. Ugye a jogi irodalomban találkozunk azzal a nagy kérdéssel, ugye a spanyol inkvizíciónak köszönhető, ugye nagyon, vagy el kellett hagyni az országot, Spanyolországot, 1400-as években, vagy kitérni és átérni az ő vallásukra, és akkor ez teljesen rendben van. De ha az ember elhagyja az országot, akkor vagyon semmit nem lehet magába vinni. Hát ez nagyon nehéz volt, erre nagyon sokan hivatalosan kitértek, tehát titokban zsidóknak maradtam. Ezek úgynevezett maradósak. Én titkos zsidó voltam. És erre felmerültek mondjuk 50-70 évvel később, felmerültek, jöttek Spanyolországból családok, hogy mi zsidó vagyunk. Elvi szinten nincs ez a kérdés, ugye? Mert lehet, hogy a nagymama, a dédmama kitért. Nem ez volt a kérdés, az volt, hogy biztosítani kell, pedig be kell bizonyítani, hogy tényleg zsidóval házasodtak, ugye? Mert ha hivatalosan kitértek, nem zsidó közökben élt, akkor nagy az esélye, hogy nem zsidóval házasodott. Megismerkedett nem zsidó fiúval, nem zsidó lányal, csak vele házasodott. Ugye ameddig a zsidó gettóban él, akkor nem kell nagyon bizonyítani a zsidóval házasodott, mert kivel találkozik, egy másik zsidó fiatalon. Ezért azt mondták a rabik, elvben nincs egy kérdés, csak a gyakorlatban be kell bizonyítani, hogy tényleg a nagymama zsidó volt, és közben nem volt egy vegyes házasság, legalább anyai ágon. És mivel akkor nem voltak állami leveltárakat, amit lehetett megvizsgálni, akkor kicsit nehézkes volt. Mindenképpen elvi szinten nincs ez. Akár ezer évvel később vissza lehet vezetni és bebizonyítani, és be lehet bizonyítani, akkor minden további nélkül zsidó. Mi azt jelenti, elképzelhető egy echte, egy valódi nem zsidó család, hogy 200 évvel ezelőtt volt egy anyai ág a zsidó nagyban, és a zsidóknak számítanak. Hiába nem tudnak róla, de az egy nagyon érdekes helyzet. Azt mondjuk, hogy bele lehet születni ebben, ez egy olyan mély dolog, hogy bele lehet születni ebben, és még akkor is, hogy nem volt szertartáson felvéve a vallásban, akkor ez annak számít. Annyi van, hogy valaki, aki kitért, és szeretne visszatérni, nem kötelező, ahogy mondtam már, a kitérés az nem számít, akkor csak annyi, hogy rituális fürdőben alá kell merülni, ez egy ilyen spirituális tisztulás. Ha lehetséges. Ennyi, ami elő van írva. Érdekes, hogy Magyarországon ugye az asszimiláció régen azt jelentett, hogy a zsidó olyan akart lenni, mint a nem zsidó. Akkor nem elég az, hogy nem fogja gyakorolni a vallását, mert ha nem zsidó gyakorolja a vallását, akkor mégis ő más lesz. És ezért nagyon sok zsidó áttért a kereszténységre. De többen azt mondta, hogy azzal, hogy érvényes legyen az áttérés, akkor először ki kell térni. De azt jelenti, el kell menni a rabbihoz, és be kell jelenteni a rabbihoz, hogy szeretném kitérni. A rabbi természetesen próbálkozik őt lebeszélni, és ha ez nem sikerül, akkor a rabbinak el kell ismernie, hogy ő kitér, és ezzel a papírral el tud menni a plébánoshoz betér. Ez csak így mehetett. Szerintem annélkül, hogy az ember a rabbival ezt megbeszélte, azt szerintem engem lejártatta a rabbina, addig nem érvényes nem volt érvényes a kitérés. Érdekes dolog, hogy a második világháború kapcsán, lényegében mióta már zsidó törvények lettek egymás után, akkor volt egy ilyen kitérési hullám, valaki komolyan vett, valami kevésbé komolyan, valaki csak azért tett, hogy ne érintsen őt a mindenféle diszkriminatív törvény. Nem említem, már régen próbáltam visszaemlékezni, de nem jut eszembe. Egyik zsidó fiatal, aki jár hozzánk a zsinagógában, mesélte, hogy a nagypapája, ez már 44-ben lehetett talán, elment kitérni, és azt állt a plébániában, és erre azt mondja, hogy siessen, mert mindjárt van ima a zsinagógában, és vissza kell lennem időben. Nagyon-nagyon siet, mert vissza kell menni imán. Azt jelenti, hogy egyáltalán nem érintett őt, csak a papja. A nagy kérdés az volt, hogy ez szabad. Ugye, ha nem szabad, ha a vallás nem enged, nem ad lehetőséget itt a szabadságot ezen a téren, akkor a kérdés, hogy a veszéllyel szemben találja meg azt az ember akkor most mi a helyzet? A törvény azt mondja, hogy embermentés az mindennel fontosabb. Azt jelenti, ha valaki veszélyben van, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megmenteni őt. És meg lehet szegni minden bibliai törvény meg lehet szegni, kivéve házat. Bálványimádás, házasságtörés és gyilkosság. Ezt a hármat nem lehet megszegni, még akár életvesztében van az ember. És ezért a rabik azt mondta, hogy még a háború alatt nem volt szabad kitérni és mindenféle ilyen keresztény papírokat szerezni. Nem vettem arról, hogy valójában nem nagyon segített, de nem is szabad. Épp a napokban olvastam, próbáltam utána nézni, mielőtt jöttem, de nem találtam, hogy a pápai rabbi megengedte. Mármint a németek itt voltak, valaki kérdezte, lehet-e ilyen hamis papírokat szerezni, ami az lesz írva, római katolikus, református, azt mondta, igen. De, mivel olyan volt az idő, akkor ő nem volt ideje és alkalma érvenni. És akkor, aki leírta, próbálat érvelni, az annak ellen ismerünk, hogy ez nem így van, nem lehet kitérni, de valójában itt nem arról van szó, mert nem az a lényeg, hogy ki az, aki a zsidóságban hisz, vagy a kereszténységben hisz, mert valójában a németek nem tette különbséget. Azt mondta, hogy zsidó vagy nem zsidó. Szerintem a hamis papírnak nem az volt a lényeg, hogy másban hiszek, az más ember vagyok én nem vagyok az, aki zsidó származású. Csak természetesen, ha nem vagyok az, akkor be kellett legyen egy másik vallás írva. De a hangsúly nem a vallásra van, a hangsúly azon, hogy én nem vagyok az a zsidó származású, akit keresed. Ez érdekes érveles, de tartok tőled ez az érveles sántit. Ha a rabbi erre gondolt volna, akkor kicsit probléma. Sajnos ebben a rabbi már nem él, és ezért őt nem lehet megkérdezni, mire gondolt, és ha valaki próbált érvelni, ez nem teljesen stimmel. Azt már nagyon sokszor meséltem, hogy a háború után nagyon sokan voltak, akik most visszatértek. És tényleg a nálam hitközségnek volt a rabiságon, és visszafogadtak ezeket. És erre megkérdeztem egy öreg ortodox rabit, és mi volt a menetrendje az ortodox hitközségben? Azt mondta, az ortodox hitközség nem volt. Miért nem volt? Mert mi soha nem ismertünk el a kitérést, ezért nem tudunk őt visszafogadni. Ő itt is maradt mindig. Ezért érdekes, mert jogilag mégis van valami bejegyzés. Ugye 48-49-ig mindenkinek volt beírva még, milyen a vallása. És ha egyszer római katolikus, vagy reformátusnak változtatta, akkor magától nem fogja visszakapni az izraelita bejegyzése, azért, mert az ortodox hitviség nem ismeri el halachikusan ezt kitért. De ezt válaszolnék, azt mondta, hogy ilyen nem volt. Nem volt kitérés, de nem volt visszatérés. Érdekes dolog. Még egy fontos dolog, amit szintén egy ismert dolog már, aki kicsit foglalkozik ezzel, hogy ezen a téren Izrael állami szekuláris törvénye vallásosabb idézőjelben, mint a halacha, mint a zsidó jog. Mert ugye van a úgynevezett hokasvút, a visszatérési törvény. Mindenki, aki zsidó, zsidónak született, betért, joga van Izraelbe visszatelepedni, és rögtön kap állampolgárságot. Kivéve az, aki kitért. Vagy ő, vagy a szülei. Ha kitért, akkor megszakadt a kapcsolata a zsidó népen. Csak ez egy nagyon furcsa dolog, mert valójában a halacha azt mondja, nem. Hiába kitért, ez nem történt semmi. Pláne, ha a gyerek vagy az unokája zsidónak érzi magát, zsidó iskolában jár, az ilyesmi, de hízzel áll a törvény, ezen a téren nem változik. És tudunk is miért. Az egész törvény úgy jött létre, az 50-es években jött egy zsidó, Lengyelországból halakoszt túlélő, aki a háború alatt bujkált nem zsidó családnál, és azt ugye Németországban nem volt egy pár hónap. Én azt mondom, hogy több évben, ugye már 38-39 óta fajta háború, és erre pár év alatt a háború után ő már áttért, és már nem zsidóként, de teljesen mind a két szülő zsidó volt és minden, és ő misszionáriusként, hittérítőként akart jönni Izraelbe. Azzal, hogy mind a két szülő zsidó, és rögtön kap állampolgárságot, segítség, Izrael állam nem érdekelt abban, hogy hittérítők jöjjenek Izraelbe, és erre csináltak egy olyan törvényt, ahol az volt ezt a kiegészítés a törvénynek, hogy csak annak jár ez, aki zsidó, aki tért, akkor elveszítette őt. A probléma ott van, hogy nem vettek figyelembe, hogy van egy kétfajta kitérő. Van az, aki kitért meggyőződésből, és van, aki kitért a halakoszt miatt. Csak sajnos a törvény nem részletezi, és ez ma Budapesten nagyon sok eset van, olyan zsidó fiatal zsidó iskolába jár, és zsinagógába jár, és adom is neki egy igazolást a zsidónak, hogy zsidó, halachikusan zsidó, és nem tudnak aliázni Izraelbe menni. Miért? Mert a nagyszülők kitértek. És hiába, hogy ők maguk nem vettek ezt komolyan. Nem? Kitértek, akkor megszűnt a kapcsolat. Ez arra mutat, hogy az ember csak véges. Az ember próbál kiegészíteni a törvényt, segít, és nem képes mindent előre látni. Előre látni csak az Isten képes. Ez itt a törvény, elég sok embernek problémát okoz. Én már régen kértem, hogy valaki már próbáljon beterjeszteni egy törvénymódosítást, hogy részletetben legyen ilyen vettérés, olyan kitérés, de hát nincs senki, mert nem vállalja fel. De mindenképpen ezen a téren az Izrael állam törvény vallásos, és mindenképpen ez egy olyan szabadság, amit a zsidó jog, a Biblia nem biztosít. Ugye az összes, a legtöbb többi téma, amiről beszélünk, amit fogunk beszélni az emberi jogokban, akkor a Biblia és a zsidó jog megelőzte az ENSZ-t pár ezer évvel. Ez az olyan dolgokat, hogy a zsidó vallás ezt nem ismeri el, azt mondja az embernek, kell, hogy higgyen Istenben, és kell, hogy teljesítsen Isten parancsolatait. Köszönöm a figyelmet!